Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Újra terjed Magyarországon is, de más európai országokhoz hasonlóan is a szifilisz, más néven a vérbaj, harmadik nevén a Lues. Erről én utoljára irodalom órán hallottam, amikor lelkemre kötötték, hogy Ady Endre nem ennek köszönheti a zsenialitását. Mi az a szifilisz? Mi történik most?
A szifilisz az egy bakteriális fertőzés, egy spiroghéta okoz, egy ilyen csavart alakú kórokozó is, gyakorlatilag már a középkortól ismert volt. Egyesek szerint Kolumbusz hurcolta be Amerikából, és a tudományos kutatások ezt igazolták is. És utána elterjedt, ez egy nemi úton terjedő megbetegedés, és nagyon-nagyon sok beteg volt. Tehát amíg erre nem volt gyógyszer, addig természetesen nagyon sok művész, alkotó, író, festő betegedett meg, és innen van a hírneve, de aztán ahogy megjelentek az antibiotikumok, egy jól gyógyítható betegségé vált, és az emberiség azt hitte, hogy a szifilisszel nem lesz gondunk. De van.
De miért van? Mi történt? De
ez nagyon összetett. Nyilvánvalóan egy olyan betegség, ami nemi úton terjed, a világ legegyszerűbb módján kivéthető. Ugye védekezni kell ellene.
Óvszer.
Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy az óvszer használat visszaszorult. Kell hozzá az, hogy azért az átlagosnál általában több szexuális kapcsolata legyen az illetőnek, sőt fiatalabb korban kezdje el. Magyarországon is jellemzően nagyon fiatalok között fordul elő, többségében, és olyan helyeken, ahol hát nem igazán használnak óvszert. Az országnak azon részeiben, ahol azok a fiatalok, akik nagyon fiatalon kezdik el a szexuális életet, nem törődnek azzal, hogy elkaphatják esetleg véletlenül valamelyik nemi betegséget, nem csak a szifiliszt, hanem ugye a gonorreát, a kankót, akár a hivet, a hepatitis C-t, és még sok-sok minden mást. Ráadásul ez nem magyar, hanem világjelenség. Az, hogy a szifiliszes esetek száma emelkedik, ezt az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, a környező országokban mindenhol észlelik. Tehát nem a magyar fiatalok törődnek sokkal kevesebbet a szexuális életükhöz kapcsolódó betegségekkel, hanem a világon ez mindenhol így van.
Vannak, vagy kell, hogy legyenek adataink például a COVID első hullámának bezárásos időszakából, akkor nem mehetünk sehova. A számok igazolják azt, hogy utána emelkedett meg a szifilizes megbetegedések száma, vagy ezt nem nézi egyelőre senki? Mert ha nem mehetünk sehova, hát akkor szexuális kapcsolatokat se fogunk létesíteni sehol, hiszen be vagyunk zárva.
De ez pontosan így van. Akár a szexuális úton terjedő betegségekről, akár például az influenzáról beszélünk.
Az meghalt.
Az teljesen meghalt. És jelentősen csökkent akkoriban az újonnan felismert hívesek száma, csökkent a szifilisz száma. Tehát ugye ahogy kinyitottak a határok, ahogy kinyitott az ország, utána ez újra emelkedni kezdett, és most már bőven-bőven túl van azon a szinten, amit a COVID-járvány alatt észleltünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy 2020-ban még 7-800 új esetet jelentettek Magyarországon, és az elmúlt évben pedig már 1800-at. Tehát elég jelentős emelkedésről van szó, és akkor még nem beszéltünk az egyik legsajnálatosabb formáról, a vele született szifiliszről, ami szintén drámai módon emelkedik. Itt ugye arról van szó, hogy az édesanya a várandóság idején fertőződik meg, nem veszi észre, mert ez is előfordul, és megfertőzi a csecsemőjét. És a csecsemő vele született szifilisszel születik, ami egy rendkívül súlyos megbetegedés, sok esetben halálhoz is vezethet.
De még a méhben, amikor fejlődik a csecsemő, akkor fertőzi meg, vagy a szülés során, a szülőcsatornában fertőződik meg? Hogy
történik? Megfertőzheti méhen belül, és megfertőzheti a szülés során. Viszont, hogyha időben kiderül a dolog, akkor ez jól gyógyítható megbetegedés, és a kisbaba nagy valószínűsége nem kapja el. Ezért megfigyelték a világon azt, hogy érdemes a várandósokat nem csak a várandóság elején megszűrni szifiliszre, hanem a harmadik trimeszterben, a harmadik harmadban. Hiszen akkor, ha kiderül a terhesség, megkapja a megfelelő gyógyszeres kezelést, a kisbabája egészséges lesz. Úgyhogy Magyarországon pont nemrég vezettek be egy olyan módszert, amivel egy gyors teszt segítségével meg lehet állapítani egy harmadik harmadban lévő várandósról, hogy fertőzött-e vagy sem. Ezt azért mondom, mert a szifilisz egy nagy utánzó művész. És annyira képes dolgokat utánozni, hogy nem csak, hogy nagyon nehéz felismerni, hanem nagyon gyakran minimális tünetekkel jár. Tehát nem is gondol rá a várandós, hogy megfertőződött.
Általában is nehéz az embernek saját magán észrevenni, hogy valami nem stimmel. Tehát se kiütés, se fájdalom, se viszketés, se diszkomfortérzés, semmi nincs.
A szifiliszt azért az esetek 60-70%-ában észre lehet venni. Van egy nagyon jellegzetes lefolyása, ugye három stádiumból áll, egy korai, egy későbbi és egy nagyon késői szövődményekkel járó stádiuma. És az első stádiumot azért illik észrevenni, amikor valamilyen fekély alakul ki azon a szervén, ahol a behatolás megtörtént. Ez ugye lehet sok minden, attól függ, hogy hogy fertőződött meg az illető, de azért, hogyha valakinek a bőrén egy fájdalmatlan, vastagszélű fekély alakul ki, akkor azért gyanakodjon, hogy valamilyen fertőzést elkapott.
A fekély az olyan ilyen nem vérzősebbszerű valami, ami nagyon nem odavaló, tehát így az van. Könnyű fölismerni?
Azt azért azt föl lehet ismerni. Ráadásul egy bizonyos idő után bőrkiütések keletkeznek tenyéren, talpon, a bőrön, azért csak vannak általános tünetek, lázas lehet, különböző ugye, fertőzésre utaló tünetei lesznek, szédül, álmatlanság, sorolhatnám. Ugye azért a szifilisz az egy az egész szervrendszert érintő betegség. Csinálhat májgyulladást, szívben okozhat panaszokat, idegrendszeri elváltozásokat, tehát ezt nem szabad félváról venni. A kezelés nélkül ez a betegség egy olyan 30-50%-ban halálos is lehet.
Mennyi idő alatt? Attól függ, hogy az embernek milyen az általános állapota?
Hát az azért hosszú, hosszú idő. Így van, hát vannak ugye a leromlott immunrendszerű emberek, gondolok itt a HIV-fertőzöttekre, náluk azért súlyosabb a lefolyás, de átlagos esetben is akár évtizedekig is eltarthat. Tehát egy nagyon hosszú betegségről beszélünk, ami a késői stádiumban, elsősorban az agyban és a szívben okoz olyan csomókat, olyan gumákat, amelyek akár az életet is veszélyeztethetik.
Könnyű utána menni egy szifiliszes fertőzés láncnak, mert azt olvastam, hogy ha beigazolódik, akkor a kapcsolati hálót is föl kell deríteni. Innen kezdve ez egy érzékeny kérdés, mert meg kell mindenkinek mondani, hogy kivel volt.
Ez nem könnyű, pláne ha tudja, mert ugye vannak olyan csoportok, ahol nem feltétlenül tudják, hogy kivel voltak, vagy esetleg az, hogy hívták. Szóval itt ez a probléma. De valóban ezeket úgymond kutatni kell, mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy megkérjük az illetőt, hogy akivel szexuális kapcsolatot létesített, azt hozza be szűrésre. Gyanítom, hogy a szifilisz esetében is így van, hiszen ezeket a láncokat meg kell szakítani. Az egy más kérdés, hogy ugye, mint mondtam, a szifilisz ellen könnyű védekezni, tehát egy megfelelő egészség tudatossággal, offszer használattal, nem túl gyakori partnerválogatással azért vigyázhatunk magunkra, még akkor is, ha tudom, hogy a szifilisznél az offszer nem nyújt 100%-os védelmet, hiszen ez a betegség a sérült bőrön át aránylag könnyen át tud terjedni a másik emberre.
Csak a klasszikus szexuális aktuskor terjed, vagy az egyéb testnedvekkel is tud terjedni?
Tud. Tud, sajnos fekét a szájon is lehet észlelni, ami azt jelenti, hogy a szájon keresztül volt a behatolás. Ez így van, egyéb testtájakon is bejuthattad a kórokozó.
A COVID-járvány után most éppen melyik szakaszban tartunk? Melyik variáns van most? Hogy hívják?
Úgy tűnik, hogy idén a tavalyi évet követjük. Tehát amikor ősszel volt egy kisebb COVID-járvány, ennek van, vagyunk most a leszálló ágában. Kezdődik az influenza szezon, ugye halljuk már, hogy vannak esetek. Utána jön a karácsony, amikor mind a két kórokozó csökkenni fog, és akkor januárban fog az influenza szezon beindulni. Nagy valószínűséggel idén is ez fog történni, de a COVID messze-messze nem olyan veszélyes már, mint a korábbi években. Tehát vannak esetek, vannak kórházi megbetegedések, de jóval-jóval kevesebb van, mint korábban. Úgy tűnik, hogy az influenzából viszont több van. Ennek megint csak sok oka van. Tehát az elmúlt évhez képest több influenza esetet látunk. Egyesek szerint kevesebben oltatják be magukat influenza ellen, még a rizikócsoportokban is, tehát a 60 fölöttiek, cukorbetegek, szívbetegek, vesebetegek, májbetegek. Pont talán az oltás ellenesség, az oltás tagadás miatt egyesek elfordultak, félnek az oltásoktól. Sok olyan hír terjed, hogy ez milyen károkat okoz, és évről évre kevesebben oltatják be magukat.
De ennek mi lehet a magyarázata? Mi ad táptalajt az oltás ellenességnek? Amikor láttuk a COVID első hullámát, akkor láttuk a bezárásokat, azt láttuk, hogy hány teljesen egészségesnek tűnő embert vitt el a COVID, és utána jöttek az oltások, mindenféle oltások, és megállt a COVID fertőzés. Tehát nem volt olyan pusztítás, mint amire számítottunk.
Igen, de az oltás elleneseknek van egy nagyon szépen felépített ilyen hierarchikus rendszere arra, hogy ezek az oltások miért károsak, amik elképesztően, hihetően hangzanak. És az emberek hajlamosak ezt elhinni. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy az oltás elleneseket győzzük meg, mert ők meg vannak győződve, hogy ezeknek ők nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek, hanem azokat, akik például visszautasítják az oltást pont ő miattuk, vagy az ő hangjuk hatására. Ez egy rendkívül nehéz munka, de ezt próbáljuk mindig megtenni, hogy az emberek inkább örüljenek, hogy egyre több oltás van, egyre több betegség ellen van oltás. Nemrég hallottuk, hogy nem sokára daganatok ellen, vagy daganatok megelőzésére is
lesznek oltások. HPV oltást azt már csinálják.
2030-ra Ausztráliában nem lesz méhnyakrák. Ezek olyan döbbenetes eredmények, amik az oltásoknak köszönhetőek. És ezt tagadni, hát egy nagyon-nagyon nehezen hihető dolog.
Van-e valamilyen szilárd ajánlás arra, hogyha egyszerre jön egy COVID meg egy influenza járvány, akkor milyen sorrendben kell felvenni az oltásokat? Előbb az influenzát, ami hamarabb jön? Előbb a COVID-ot, amitől jobban félünk? Azt, ahol az oltás később fejti ki a hatását? Szóval milyennek a logikus, megalapozott sorrendje?
Időben kell. Tehát az influenza esetében, amiről tudjuk, hogy januárban már elindul a járvány, és még el fog tartani márciusig, hát ezt előtte, tehát érdemes novemberben felvenni az oltást. Ezek az oltások többnyire erre a szezonra szólnak. Tehát azt szoktuk mondani, hogy akik a házi orvoshoz vagy az üzemorvoshoz fordulnak, azok már novemberben vegyék fel az oltást, akkor biztonságban lesznek. Hasonló volt a helyzet a COVID-dal is. Azt is, úgymond nem volt járvány, de hát a COVID esetek szaporodása előtt érdemes fölvenni. Viszont lehet a kettőt egyszerre. Ugye, ha valaki olyan helyre utazik, ahol többféle oltást kell felvenni a világban, akkor azt észleli, hogy 4 vagy akár 5 vagy 6 oltást kap egyszerre. Tehát nem kell attól félni, hogy a koronavírus oltást és az influenza elleni oltást egyszerre kapja meg. Azt szoktam javasolni, ez tényleg érdemes egyszerre felvenni.
De ez a szervezetben nem tud összeakadni, mint hogyha a számítógépemre többféle programot töltök le, és a rendszergazda bejön és fogja a fejét, hogy hát ezt összeakasztottad? Az emberi szervezet nem így működik?
Nem, ebből nem lesz probléma. Ugye gondoljunk csak arra, hogy mit eszünk meg. Hány kórokozót eszünk meg, baktériumot, gombát, vírusot, a szervezet attól nem keveredik össze, mert hirtelen többféle baktérium kerül be. Mondjuk ez ellen nyilvánvalóan a bélnek a mikrobiomja véd, de az emberi szervezetre fel van készülve, fel van készítve. Nyilvánvalóan nem lehet minden oltást egyszerre beadni, tehát vannak úgynevezett élőoltások, vannak olyanok, amiket tényleg 4 vagy 6 hét különbséggel kell beadni, de ezek a szezonális oltások, ezek nem ilyenek. Ugye az RSV vírus ellen is létezik oltás, ma már tudjuk, hogy ez is a 60 fölöttieket támadja meg, és van egy baktérium, a pneumokokusz, ami ellen szintén az idős beteg embereket érdemes megvédeni. Tehát ez mindjárt 4 olyan oltás, amit egyébként akár egyszerre is fel lehet venni.
Az miért van, hogy általában ezt a 60 éves korhatárt szokták megadni a veszélyeztetett korcsoportnak? Törvényszerűen akkor romlik az ellenálló képességünk, vagy a vírus úgy programozza magát, hogy látja a személyi számunkat, és nagyjából tudja, hogy 60 éves vagyok, most érdemes megtámadni? Mi a logikája?
Ez egy érdekes kérdés, hiszen nem minden országban 60, van ahol 65, de hát tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol egészségesebbek az emberek. Tehát senki nem vitathatja azt, hogy az észak-európai országokban élők egészségesebbek, mint mi. Tehát sokkal inkább egészséges egy 70 éves svéd, mint egy 70 éves magyar. Ugye ez az életmódunkból adódik, a dohányzási szokásainkból adódik, az alkoholfogyasztásból, az elhízásból. Teljesen logikus, hogy ezek mind-mind lehetőséget teremtenek arra, hogy betegebb legyen az illető, mint az, aki vigyáz magára, nem kövér, nem dohányzik, nem fogyaszt túl sok alkoholt.
De miért sérülékenyebb egy elhízott ember?
Az immunrendszer idővel azért gyengül. Az elhízott ember az elhízás következményei miatt sérülékenyebb, tehát a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és sok-sok minden olyan dolog miatt, ami ebben az esetben jóval veszélyesebb az ő szívére, az ő veséjére. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt még nagyon sok teendő van, bár látom, hogy itt is a világ milyen irányban halad, de hát elég a japánokat felhozni, ugye akik, vagy akár a kínaiakat, akik soványok, egészségesek voltak, és az életmódjuk miatt, a modern életmód miatt változott meg a testük.
A COVID első és második szakaszában, amikor rettenetes pusztítást csinált, sokat vitatkoztak azon, hogy a maszk használat az jó vagy nem jó. Aztán az idő azt mutatta meg, hogyha nem találkozunk egymással, az nagyon jó. A maszk használat az beválna? hogyha többet használnánk, hogyha ugyanannyian használnánk influenza járványban, mint a Covid járvány lecsengő szakaszában mondjuk a buszon, én most csak egy-két emberen látok maszkot, akkor mindenkin volt.
Ja, hát akkor mindenkin volt, mert akkor mindenki félt, hiszen az akkoriban egy veszélyes és sokszor halálos megbetegedés volt. Az influenzára az emberek nem így gondolnak. Ugye nagyon-nagyon kevés esetben okoz az influenza egy egészséges embernél halált. Képes, láttam 30 éves, teljesen egészséges, izmos, fiatal embert meghalni influenza tüdőgyulladás következtében. De ez ritka. Tehát emiatt nem mondhatjuk az embereknek, hogy az influenza miatt használj maszkot. De szoktam hozni azt a példát, hogy az első világháború lezárását követően az Amerikai Egyesült Államokban kétféle járvány megközelítés volt, ugye akkor még tombolta a spanyolnát a járvány, és voltak városok, ahol azt mondták az embereknek, hogy hordjál maszkot, 1918-ról beszélünk, ne tartsátok meg az ünnepi a háború lezárásához kapcsolódó ünnepi rendezvényeket, mert nagyon súlyos influenza járvány lesz, és sok beteg lesz, sok halotta. A másik városban megengedték az embereknek, hogy utcára vonuljanak, senki nem hordott maszkot. És jóval magasabb volt az influenza halálozás azokon a helyeken, ahol nem korlátozták ezeket a dolgokat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a maszk használat igenis hasznos. Ezt megint csak nem lehet elvitatni. És mindenki saját maga döntse el, hogy mennyire szeretné magát megvédeni. Egy általában egészséges, középkorú ember valóban nagyon ritka, hogy súlyos beteg legyen, de ugye ne csak magunkra gondoljunk, hanem gondolhatunk például az idősebb rokonainkra, hozzátartozóinkra, aki miatt érdemes felvenni az oltást. Tehát ezért mondják azt az orvosok, hogy nem csak 60 fölött és 2 éves kor alatt, és a terheseknek kell az oltás, hanem igazából aki úgy gondolja, mindenki vegye fel, mert ezzel tesz a legjobbat a járványnak.
Elméletileg az elképzelhető, hogyha akik nem akarják, nem bíznak benne, nem veszik föl. De mindenki más, aki hisz a tudomány mai állásának, fölveszi. És akkor kialakul egyfajta, nem tudom, hogy ezt hívják-e nyájimmunitásnak, de hogy sokan vannak, akik védettek, és azok megvédik azokat is, akik valamiért nem hajlandók fölvenni. Ez elvileg működik?
Hát pontosan így működik a gyerekkori védőoltások rendszere. Tehát az, ami Magyarországon egy teljesen kiválóan működő rendszer az, hogy ami gyerekeinket kötelező jelleggel bizonyos életkorokban pontosan beoltják fertőző betegségek ellen, ez pont azért jó, mert ugye nem csak ők védettek, hanem az a néhány gyerek, akit nem lehet beoltani.
Valami miatt egészségi
és
állapot.
Azért mondom, hogy néhány, ez nagyon kevés ám. Tehát tudom, hogy nagyon sok perindult orvosok ellen, hogy a szülők nem szeretnék a gyereket beoltani, és igazából nem tudják pontosan megmagyarázni, hogy miért nem, hanem különböző mondva csinált indokokkal. Tehát ez nagyon jól le van írva, hogy melyik gyerek nem oltható. Akár akinek az immunrendszere sérült, vagy daganat miatt kezelést kap. Őket úgy tudjuk megvédeni, hogy az összes többit beoltjuk, és ez rendkívül jól működik. Én nagyon örülök, hogy újabb és újabb oltásokat vezetnek be, az előbb említett HPV-t például, és gyanítom, hogy például a gyermekbénulás elleni oltás nem sokára elvezet ahhoz, hogy a Földön, a fekete imlő után a gyerekbénulás lesz egy olyan betegség, amit az emberiség a védőoltások segítségével írtott ki.
Ugye fertőző gyermekbénulás nálunk még a 60-as, 70-es években is dolgozott. Még ma is élnek olyan emberek, akik amiatt, hogyha nem haltak bele, akkor mozgássérültekké válnak, de most azt lehet hallani, hogy a világ más területein ez újra jön föl. Mi ennek a magyarázata? Abba hagyták az oltást?
A háborúk. Ugye ahogy az emberiségnek sikerült a fekete imlőt az egész földgolyón, úgymond megszüntetni, kiirtani, akár volt háború, akár nem volt, addig a gyerekbénulással az a baj, hogy olyan országokban nem tudjuk eltüntetni, ahol nem engedi az állam, például Afganisztán, Pakisztán, tehát nem csak a háborúk miatt, hanem az ottani vezetés, különböző vallási okok miatt nem engedi a gyermekek oltását, és ez sajnos elegendő ahhoz, hogy megmaradjon a vírus és cirkuláljon. De én nagyon bízom benne, hogy azért előbb-utóbb sikerülni fog. Én úgy gondolom, hogy a gyerekbénulás lesz a második a világon.
Milyen a mostani COVID-variáns betegség lefolyása ahhoz képest, amikor még arról beszéltünk, hogy úgynevezett citokin viharban halnak meg az emberek, mert a szervezetük saját magukra támad?
Mondanám, hogy olyan, mint egy nátha, de ez azért nem igaz. Tehát képes még most is tüdőgyulladást okozni, de nagyon-nagyon ritkán és nagyon-nagyon beteg embereknél. Tehát akik kórházba kerülnek ma COVID tüdőgyulladással, azok vagy valamilyen daganatos betegségben szenvednek, nagyon idősek, vesepótló kezelésbe kapnak, tehát ők nagyon beteg emberek. Tehát olyan már nincs, hogy egy fiatal egészséges ember COVID tüdőgyulladás miatt kerül kórházba. Ráadásul a COVID pozitivitás, tehát az, hogy az ő torkában megtalálják a vírust, nagyon sokszor nem jelenti azt, hogy beteg, hanem csak, hogy egy enyhe tünetekkel zajló fertőzése van, de mégis kórházba viszik, mert hát ugye COVID pozitív.
A tesztelések rendszere az folyik még, vagy most már ez mindenki saját maga csinálhatja? Emlékszem, volt egy időszak, amikor a munkáltató megkövetelte, hogy ha az ember visszajön valami miatt, akkor egy negatív tesztel szíveskedjék beállítani a közösségbe.
Ma már kijelenthetjük, hogy a COVID messze nem olyan, mint a járvány idején volt, és ma már messze nem kell ilyen intézkedéseket hozni. Hát látjuk, a járványügyi intézkedések a COVID tekintetében kimerülnek abban, hogy javasoljuk a védőoltást. És ez így helyes.
Még hát azért kórházakban csinálnak zárlatot, látogatási tilalmat, hogyha megszaporodik időnként.
Ez általában az influenza-szerű megbetegedések miatt van. Ezért szeretem azt mondani, hogy influenza-szerű, hiszen az rendkívül nehéz megmondani, hogy az influenzás az illető COVID-fertőzött, esetleg RS-vírus-fertőzött, vagy csak egyszerűen náthás, hogyha nincs magasabb láza.
Mikor érdemes az embernek saját magának csinálni egy tesztet? Ha valami nagyon eltérő tünetet tapasztal, ami nem olyan, mint a tavalyi, amiről biztosan tudja, hogy influenza, vagy biztosan tudja, hogy COVID volt, tehát ha valami furát érez?
Én ilyen teszthívő vagyok. Tehát én azt szoktam mondani, hogy igenis a tesztelés hasznos. Ma már a patikákban lehet olyan nagyon egyszerű módon kivitelezhető teszteket kapni, amelyek egyszerre ki tudják mutatni az RS vírus fertőzést, az influenza A és B vírus fertőzést, illetve a COVID-ot.
Köpős vagy dugós? Mert nagyon nem mindegy, hogy köpős vagy dugós.
Torból, de tudom, hogy nyálból is vannak ilyen tesztek. Ezek rendkívül elmések, és tényleg bárki számára elérhetőek, és könnyen elvégezhetőek. Jó azt tudni, hogy az ember milyen fertőzésben szenved. Nem feltétlenül saját maga miatt, bár az orvosoknál ez rendkívül fontos, mert nem, van rá gyógymód, tehát van olyan vírusfertőzés, amire van gyógyszerünk. De azért én javaslom, hogyha valakinek ez a tesztje pozitív, akkor egy darabig ne látogassa az idős beteg szüleit.
Kell csinálni mondjuk egy több gyerekes családnál otthon valami rezsimet, hogyha valamelyik felnőtt vagy valamelyik gyerek pozitív teszteredményt produkál? Nem. Tehát akkor apuka ne lássa a gyereket
szükség. Ugye maradj otthon, tehát hogyha beteg vagy, nem menj dolgozni, vagy ha beteg a gyerek, nem menjen óvodába, iskolába. Ez eddig is így volt, ez maradhat így. Tehát semmilyen különösebb járványügyi teendő ezzel nincsen. Persze lehet a gyerekek között kisebb-nagyobb járvány, mint hogy láttuk, akár hasmenéses, hányással járó járvány. Tehát ilyenkor azért van teendője a járványügyi szerveknek, de az influenzával, vagy akár a koronavírussal kapcsolatban egyelőre nincsen, a kórházakban elrendelhetnek látogatási tilalmat, ez így helyes, vagy megkövetelik, hogy bizonyos osztályokon tessék maszkot hordani.
Ez miért van, hogy az évente diagnosztizált 200-300 új HIV fertőzöttből sokan, 40-50-en még mindig viszonylag későn kerülnek diagnosztizálásra? Mi lehet a magyarázat?
Bármennyit is beszélünk fertőző betegségekről, akár az észről is, nagyon sokan nem foglalkoznak vele. Tehát nem foglalkoznak azzal, hogy netán a rizikócsoportba tartoznak, tehát jóval nagyobb eséllyel megfertőződhetnek, hogy megfertőződnek, és nem mennek el szűrésre.
Tehát, ha valaki... Azért nem foglalkoznak vele, mert azt hallják, hogy ez sokkal jobban gyógyítható, mint 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt, amikor először bejött és halálos volt? Vagy mi?
Nem azért. Egész egyszerűen nem foglalkozik vele. Tehát szörnyű azt látni, hogy olyan életet él, hogy tudnia kell, hogy nagyobb valószínűséggel fertőződik meg, mint mások, és mégse foglalkozik vele. Tehát jóval ritkább az, aki rendszeresen évente elmegy szűrésre, mert hogy tudja, hogy van hatékony gyógyszer, és nagyon jól tudja, hogyha évente csak egyszer elmegy szűrésre, az neki pont elég ahhoz, hogy ne legyen beteg. Ugye egy észbetegség kialakulásához 5-10-15 évnek kell eltelni. Tehát nagyon szomorú az, amikor valaki tényleg úgy kerül be hozzánk, hogy netán olyan fertőző betegsége van az AIDS kapcsán, vagy olyan daganata van, amit nem tudunk meggyógyítani. Ebből az 50 emberből általában évente 10-12 embert nem tudunk meggyógyítani azért, mert későn ment el orvoshoz, vagy későn derült ki az ő betegsége. Az AIDS egyébként kicsit hasonlít a szifiliszhez, annyiban, hogy nagyon sokáig tart, és azért nem olyan könnyű felismerni. Tehát, hogyha az illető nem mondja, hogy ő rizikócsoportos, akkor még az orvosok is, hát jó néhány hónap kivizsgálás után jönnek csak rá, hogy miről van szó. Tehát a HIV-et érdemes bőven a betegség kialakulása előtt a tünetmentes stádiumban felismerni, azaz szűrni kell.
Ez azt jelenti, hogy a HIV pozitivitás az nem egyenlő azzal, hogy az ember AIDS beteggé válik, mert az karbantartható gyógyszeres kezeléssel, vagy a HIV pozitivitás az azt jelenti, hogy ő AIDS beteg is egyben már akkor.
A betegek szoktak csodálkozni, hogy ha ilyen jól kezelhető a betegség, akkor az ő tesztjük még miért pozitív még? Mi ők azt hiszik, hogy a tesztjük negatív lesz. Nem. A teszt az örök életére pozitív marad, akkor is, ha a vírus nem mutatható ki. Tehát a mi célunk az, hogy ezzel a hihetetlenül pontos, egyelőre minden nap beszedett tablettával az ő szervezetéből a vírust majdnem eltüntessük. És itt a titok a majdnemmel, mert ahogy ő abba hagyja a gyógyszert, újra megjelenik a vírus, és akkor egy 4-5 év múlva beteg lesz az illető, AIDS beteg. De az AIDS betegeket, azokat hál' Istennek nagyon időben meg lehet gyógyítani, valamikor nem.
De miért nem lehet a vírust teljesen kiirtani egy emberszel? Hova bújik az utolsó?
Ugye temetőknek hívják azokat a helyeket, ahova ezek a vírusok elbújnak, de tudni kell azt, hogy ez egy retrovírus, ami azt jelenti, hogy beépül az emberi genomba. Tehát az emberi genomból DNS vagy RNS szakaszokat kivágni, az rendkívül bonyolult és nehéz. De van olyan elképzelés, hogy majd valamikor, mikor már jobban tudjuk a genomot, jobban megismerjük a genomot, akkor majd valamilyen kivágós módszerrel el fogjuk tudni tüntetni a vírust, de ez egyelőre még nincsen. Vannak olyan módszerek, amelyek ezekből a temetőkből próbálják kikergetni a vírust, és ezáltal az immunrendszer felismeri és elpusztítja őket, de ez a jövő. Szokták tőlem kérdezni, hogy hány év múlva lesz meg az AIDS elleni oltóanyag, és mindig 10 évet mondtam, ma már nem mondok semmit, mert nincs meg. Ugye 40 év telt el, és nincs se oltóanyagunk, se olyan módszer, amivel a beteget véglegesen meg lehet gyógyítani. Ez persze nem igaz, mert van egy módszer, amivel sikerült már a világon kb. 6 embert véglegesen úgy meggyógyítani, hogy neki már nem kell gyógyszert szedni, ez pedig a csontvelő átültetés. Vannak olyan genetikai mutációval rendelkező emberek, akiknek a genetikai rendszere úgy véd az AIDS ellen, hogy a vírus nem tud bekötődni a sejtjeibe, nem tud bejutni a sejtbe, és nem tud bennük szaporodni. Ha valaki például leukémia, tehát fehérvérűség miatt egy csontvelő átültetést kap, és egy ilyen genetikailag módosult csontvelőt kap, akkor örök életére védett lesz a HIV-vel szemben. Ezek az emberek abba hagyhatják a gyógyszeres kezelést, és élhetjük tovább az életüket. Most látszik, hogy ezzel azért nem lehet a HIV-fertőzést gyógyítani, de ez egy érdekes dolog, és ma már egyre több esetben sikerül embereknél ezt elérni, hogy végleg abba hagyhatják a gyógyszert.
De az AIDS az elég tömeges és elég félelmetes ahhoz, hogy nagy fejlesztések, nagy kutatások menjenek bele még mindig, mert az elején mindenki ezt akarta megoldani, de most, mint hogyha egy kicsit csendesedne a kutatás.
Igen, de ne felejtsük el, hogy még mindig 40 millió él HIV-fertőzéssel, és bármennyire is szerette volna a világ visszaszorítani az új fertőzések és a halottak számát, nem sikerült oly módon, ahogy szerették volna. Ennek megint csak az az oka, hogy bizonyos csoportokban nem csökken, hanem szinte emelkedik az esetszám. Ilyen csoport például az intravénás kábítószer élvezők. Tőlünk keletre eső országokban, Oroszországban, Ukrajnában, a volt balti köztársaságokban drámaian emelkedik az intravénás droggal fertőzött fiatalok száma, illetve az ő partnereik száma.
Mert hogy ugyanazt a tűt használják.
Így van, ott sokszor csoportosan használják ugyanazt a tűt, vagy ugyanazt az anyagot. Tehát egy fertőzött anyagot időnként 15-20-an fecskendeznek magukba. Logikus, hogy a fertőzött anyag ilyenkor megfertőzi, mint a 15-20 embert. És akkor gondoljunk arra, hogy az ő szexuális partnereinek átadják. Ők esetleg átadják a gyerekeiknek. Tehát a anya-gyermek átvitel is történik. Tehát bőven vannak ilyen helyek, ahol még nekünk arról kell beszélni, hogy nem csökken, hanem emelkedik. És ne felejtsük el, Magyarországon is minden évben 150-200-300-al nő a fertőzöttek száma. És mivel a gyógyszeres kezelés miatt ők életben maradnak, azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben egyre több és több HIV-fertőzött van.
Egy átlagos szexuális életet élő egészséges embernek érdemes szűrésen részt vennie, és ha igen, akkor milyen időközönként? Azért kérdezem, mert van egy rettegés Magyarországon mindenféle szűréstől, mert hogy nehogy kiderüljön valami.
Hát nézzük a statisztikát. Ugye hazánkban a legnagyobb rizikócsoport azok a férfiak, akik más férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot. A fertőzöttek 85%-át ők adják. A fertőzött hölgyek ilyen 15-13% közötti arányt képviselnek. Ők azok, akik olyan férfitől kapják el a megbetegedést, aki vírushordozó volt, és nem tartozott a rizikócsoportba. Picit többen voltak az elmúlt egy-két évben, ez nyilvánvalóan azért, mert olyan helyről is érkeztek hölgyfertőzöttek, ahol komolyabb járvány indult korábban, tőlünk keletre eső országokról beszélek. És van néhány százalék olyan heteroszexuális férfi, aki véletlenül kapta el a fertőzést valamilyen nőtől, vagy esetleg olyan helyen járt, például Afrikában, ahol jóval nagyobb a fertőzés szám. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon egy átlagos életet élő, magára vigyázó, offset használó embernek vajmi kevés esélye van, hogy megfertőződjön.
Bármikor véradásnál kiderül, szűrik a vért hívre?
Természetesen. Egy évben több olyan eset is van, aki véradás kapcsán került diagnosztizálásra, és itt nem csak a vérről, hanem a plazmaadásról is beszélek. Ez nagyon helyes, ma már a véradás biztonságos, tehát senkinek nem kell attól félni, hogy a véradás kapcsán ő HIV-vel, vagy hepatitis B-vel, vagy hepatitis C-vel, vagy más kórokozóval megfertőződik.
A hepatitis fertőzések száma az miért emelkedik? És melyik azok közül, mert három is van?
Ugye három is van, az ugye van a járványos, az a B, ami, ugye, ami ellen oltják a fiataljainkat, és a C, amire ma már szerencsére nagyon hatékony gyógyszerek vannak. Ugye a hepatitis A, a járványos mágyuladás az, ami az utóbbi időben fölütötte a fejét Magyarországon is, és valóban bizonyos csoportokban, elsősorban hajléktalanok között, olyan emberek között, akik nagyon rossz higiéniés körülmények között élnek, elég komoly esetszám emelkedés van. Ugye néhány évvel ezelőtt alig 100 eset volt egy évben, idén pedig már az 1800-nál járunk, ami tényleg egy drámai emelkedés. De ennek nem csak az az oka, hogy a rossz higiéniés viszonyok, ugye nagyon gyakran a vezetékes víz hiánya, az angol vécéknek a hiánya, vagy ugye a hajléktalanoknál tudjuk, hogy az összezártság is a kosz és a piszok vezet a fertőzéshez, hanem ennek van egy normális pulzálása is. Tehát bizonyos időnként, 5-8 évenként a társadalomban emelkedik az esetszám, itt arra kell gondolni, hogy a mai fiataljaink, meg a mai gyerekeink kicsit olyan izolálva nőnek fel. Ők már nem a...
Nem esznek elég koszt.
Koszt, ez így van. Tehát amikor én fiatal voltam, akkor gyerekkorunkban az iskolában sárgaságjárvány volt, mindenki besárgult, a gyerekek nagy része elkapta a fertőzést, nagyon sokan úgy, hogy észre se vették, mert a gyerekeknél ez nagyon gyakran tünetmentes, és ilyenkor, ha valaki átesett rajta, élete végéig védett. És ahogy telik az idő, a mi bizonyos korosztályok teljesen védtelnek a hepatitisszel szemben. És hogyha ilyenkor az esetszámok emelkednek, akkor teljesen logikus, hogy akár az iskolákban is kitör a sárgaságjárvány, de ez szerencsére 90%-ban vagy 99%-ban jó indulatú.
Mi ez, amikor rossz indulatú?
Még a hepatitis A is tud rossz indulatú lenni. Itt arról van szó, hogy egy nagyon komoly mágyulladás alakul ki, nagyon megemelkednek a májenzimek, a máj működése károsodik. Tehát, hogyha egy eleve károsodott májműködésű ember támad meg, ott azért komoly bajok lehetnek, akár egy hepatitis B-nél, vagy egy C-nél, vagy valamilyen más szempontból májkárosodott embernél képes halált is okozni.
De aki nem tudja magáról, hogy gyerekkorában átesette rajta, annak érdemes most bármilyen oltást felvenni hepatitiszre? Egyáltalán létezik erre valamilyen oltás? Mert nem tudom. Abszolút. Nem látom a könyvemet, anyukám se tudja már, senki nem tudja a családba. Én most kezdtem elfélni.
Abszolút, abszolút. Még akkor is, hogyha tényleg nem egy súlyos megbetegedés. Ugye nincs rá gyógyszer, megint csak a kutatók lehet, hogy nem igyekeztek erre egy gyógyszert csinálni, hiszen ez egy jó indulatú megbetegedés. És lázzal, hányingerrel, hasfájással, bordaiv alatti feszüléssel jár, az ember otthon marad, kipiheni azt a néhány hetet, amíg a fertőzés elmúlik, és utána éli tovább az életét, és örökre védett marad. Tehát nagyon jó indulatúnak tűnik, de hangsúlyozom, időnként azért képes nagyon-nagyon súlyos fertőzést.
Amikor az ember akkor kezdjen el aggódni, amikor látja saját magán, hogy sárga lesz?
Akkor szoktak orvoshoz fordulni. Ez így van, és ugye ilyenkor a környezetében élőket is beoltják. Tehát arra kell gondolni, hogyha valaki úgy érzi, hogy például a hepatitis C-vel találkozhat, olyan helyen dolgozik.
Segélyszervezetnél akkor dolgozik, szociális munkás, van, ilyen helyeken?
Így van.
Kórházakban esetleg?
Így van, így van. Akkor mindenképpen érdemes felvenni az oltást. Bizonyos szakmákban ez egyébként kötelező. Tehát kötelezően kapják. De bárki megveheti. Ez egy receptre kapható készítmény. Egy oltás is már néhány évre védelmet ad. kettő oltás felvételével pedig akár 10-20 éves védelmet is fel lehet venni. Tehát egy nagyon hosszú távú védettséget ad. Aki teljesen biztosra akar menni, az pedig meg tudja nézetni a vérében az antitesteket, és a vérében lévő antitestek mutatják, hogy ő gyerekkorában valamikor átesett a fertőzésen, és ő már nem fog megfertőződni. De nincs baj abból, ha olyan embert oltunk be, akinek a vérében antitestek vannak, tehát igazából ezt szükségtelen elvégeztetni.
Május óta nyugat-nílusi lázra is szűrnek a hepatitis C, B, meg a HIV mellett véradásnál. Miért kell nyugat-nílusi lázra szűrni? Az annyi van belőle?
Nincs annyi belőle, de azt szoktam mondani, hogy a várandósokat is borzasztó sok mindenre szűrjük, még akkor is, hogyha nincs annyi belőle. Tehát amit megtehetünk, azt tegyük meg. Akit megvédhetünk, azt védjük meg. Igazából a nyugat-nílusi láz is egy olyan betegség, ami nagyon gyakran tünetmentes, és ha valaki ugye ezzel a betegséggel együtt megy el véradásra, akkor a vérében megtalálhatóak lehetnek a vírusok. Ez nem jelenti azt, hogy olyan könnyen terjed ez a vírus. Hála Istennek ez egy nehezen terjedő betegség, ezt az emberek úgy kapják el, hogy a vándormadarakról a szúnyog átviszi emlős állatokra, elsősorban lovakra, de emberekre is átviheti. És sajnos ilyenkor előfordulhat ilyen típusú fertőződés. Minden olyat, ami gyakori és veszélyes, szűrni kell. Így van a mágyuladás vírusokat. Nagyon sokszor fölmerült az infektológusok között, hogy szűrni kéne a terheseket a HIV-re is. Magyarországon évente 2-3 esetben fordul az elő, hogy a kisbabáról derül ki, az újszülöttről derül ki először a HIV-fertőzés, és utána derül ki, hogy az édesanyja volt fertőzött. Ha ez az édesanyja a szűrés kapcsán kiderül, hogy ő vírushordozó, akkor kap gyógyszert, és az ő kisbabája biztos, hogy nem lesz fertőzött.
Mi számít most népszerű, idézőjelben népszerű fertőző betegségnek, amiből a legtöbb van az infektológiai osztályokon?
Hát a légúti fertőzések. Légúti? Tehát ezeknek szezonja
ez
van.
Ez a klasszikus felső légúti, ami bármi lehet, tehát nem biztos, hogy COVID, nem biztos, hogy influenza, csak borzasztóan rosszul vagyunk tőle.
Ha valaki kórházba kerül légúti tünetekkel, akkor úgynevezett légúti panelt csinálunk, és ebben borzasztó sok vírus benne van. Nem csak az influenza és nem csak a koronavírus, hanem mindenféle más légúti vírusok, és ezek aztán pontosan meg tudják azt határozni, hogy miről van szó. Ez azért fontos, mert van néhány olyan vírusellenes készítmény, pláne van rengeteg antibiotikum, ami a kórokozó ellen irányul, és ilyenkor minél hamarabb, minél gyorsabban ezeket alkalmazni is kell.
Azokból a gyógyszerekből, amelyeket a COVID első nagy szakaszában kezdtek fejleszteni, nem mondok neveket, mert olyan sok volt, abból lett törzskönyvezett, hadrafogható, polcról levehető készítmény, bármiből?
Ez egy nagy fájdalma az infektológiának és a virológiának, hogy borzasztó nehezen tudunk igazán hatékony vírusellenes készítményt létrehozni, borzasztó nehezen. Tehát az egy óriási jelentőségi dolog volt, amikor a hepatitis C típusú mágyuladásra sikerült olyan gyógyszert létrehozni, ami szinte 100%-ban ezeket az embereket meggyógyítja. A B-re már nem sikerül. A B-re ugyanolyan gyógyszerünk van, mint a HIV-re, ami elnyomja a vírusfertőzést. És úgy tűnik, hogy a légúti vírusoknál is van az a pillanat, a betegségnek a leges-leges legeleje, amikor ezek valóban hatékonyak, és aztán utána szinte semmi. A koronavírus ellen egyetlen egy olyan készítményünk van, amit kórházban tüdőgyulladásos betegeknek adunk, de ez sem olyan hatékonyságú, amire azt mondjam, hogy ezzel aztán mindenkit meg tudunk gyógyítani, mert ez nem így van. Ez a vírusoknál fordul elő, elég, ha csak a herpeszre gondolunk. Ugye, ha valakinek herpesze van, szedhet rá gyógyszert, de ők tudják, hogy a herpesz ezt csak elnyomja. Meggyógyítani nem fogja, és ez abszolút jellemző a virológiára, hogy nagyon ritkán tudunk vírusbetegségeket gyógyítani, sokkal inkább elnyomjuk, megelőzzük, vagy a visszaesést akadályozzuk meg.
De van valami kézenfekvő, általam is érthető magyarázat, a túl variábilisak a vírusok állandóan változnak, nehéz rajtuk fogást találni, nem olyan, mint egy baktérium?
Ez pontosan így van, ráadásul a vírusok is nagyon gyakran beépülnek a sejtbe. Tehát amíg egy baktérium azért sejten kívül marad, még akkor is, hogyha időnként bejut, vele sokkal könnyebben bírunk elbánni, mint egy vírussal. Ezért szoktam azt mondani, hogy ezeket meg kell előzni, és itt jön a védőoltás. Tehát rengeteg olyan vírusbetegség van, amire van védőoltás, persze bakteriális is van, de a vírusokat sokkal-sokkal inkább megelőzni kell, mint gyógyítgatni.
Az éghajlatváltozással felénk egyre közelebb jövő vérszívók, kullancsok, szúnyog, tigris szúnyog, mindenféle szúnyog. Ez komoly infektológiai fertőző betegségeket 2025 végén tud csinálni? Tehát hol tartunk most?
Jelenleg nem, de én már láttam olyan ábrát, ami Magyarországon 2030-ra olyan szúnyogok elterjedését vetíti előre, amelyek valóban nagyon sok olyan veszélyes trópusi betegséget tudnak terjeszteni, amikkel megint csak nagyon nehéz harcolni, ha csak nem a szúnyogirtást vesszük a harc főeszközének. Ilyenek például a sikungunyaláz, a dengiláz, a zikaláz, ezek mind-mind olyan kórképek, amik teljesen természetesek a trópusokon, viszont az északi féltekén északabbra, a délin pedig délebre szélesedik a sáv, és most már elérte egyébként Dél-Franciaországot és Észak-Olaszországot is, ezeken a területeken kisebb ilyen típusú járványok már voltak.
Mennyire veszélyes betegségek ezek? Azt mondja, hogy azokon a területeken, ahol ez régen van, teljesen megszokott ebből, azt a következtetést is levonatnám, hogy nem kell attól annyira félni.
Van köztük olyan, ami ellen már van védőoltás, de a többségük szerencsére nem olyan veszélyes. De például a dengiláz, amit szoktak emlegetni mostanában.
Az a csonttörőláz?
Az a csonttörőláz, ami hát főleg Dél-Kelet-Ázsiában, akár a gyerekeknél is nagyon súlyos, vérzéses, akár halálos kórképeket is létre tud hozni. Tehát nem véletlen, hogy ezt erősen kutatják, hogy melyik lesz az a hatékony védőoltás, ami ezek ellen jó lesz, de pont a változékonyságuk, a fajoknak a változékonysága, a változása az, ami ezt nagyon-nagyon nehézé teszi.
A most külföldre utazók, azok mitől tartanak leginkább? Akik mondjuk olyan területre utaznak, exot nyilván nem, aki Ausztriában megy síelni, mert az semmitől nem tart. De akik messzebbre mennek.
Én remélem, hogy akik olyan helyre utaznak, ahol például malária előfordul, azok félnek a maláriától.
Kell ott tőle félni?
Mindenképpen.
Tehát olyan a rejtőkönyvekben mindenki maláriás volt, aztán utána még kiosztottak 400 pofont a kocsmában.
Hát igen, csak azokon a helyeken, ahol ugye a gyerekkorukban átesnek az emberek a malárián, akár többször is, náluk valóban nem olyan veszélyes felnőtt vagy időskorban. Viszont a mi gyerekeink, akik nem találkoztak egyáltalán maláriával, rájuk sokkal-sokkal veszélyesebb, és felnőtt korban is, miután semmilyen antitesttel nem rendelkezünk, sokszor alakul ki nálunk súlyos maláriás megbetegedés. Úgyhogy ezt nagyon nem szabad félvárról venni. Mindig meg kell kérdezni az utazási tanácsadót, hogy ahova én megyek, ott van-e malária, van-e esetleg sárgaláz, ami ellen kötelező védőoltás kell. És általában a trópusokon pedig azt kell meggondolni, hogy van néhány olyan oltás, amit mindenképpen érdemes felvenni. Ilyen például a hastifusz, ami szinte mindenhol előfordul a trópusokon, vagy a korábban említett A-típusú mágyulladás, ami megint csak a higiéniai viszonyoknak a romlásával szinte minden trópusi, szubtrópusi országban előfordulhat. Ezek ellen mindenképpen javasolt az oltás. A sárgaláz ellen ugye az kötelező oltás, a malária ellen pedig tablettát kell alkalmazni. Ez egy megelőző tabletta, ami alkalmas arra, hogyha mi egy maláriás területre utazunk, és megcsíp minket rengeteg szúnyog, akkor megakadályozza, hogy malária alakuljon ki. Hazánkban körülbelül 4-5 évente hal meg egy turista, aki nem vette komolyan a veszélyt, hazaérkezése után nem ment azonnal orvoshoz, és esetleg egy influenza szezonban egy hétig, 10 napig, vagy akár 2 hétig várt, hogy meggyógyuljon, és közben a maláriának olyan súlyos szövődményei alakultak ki, amit már nem tudtunk meggyógyítani.
Tüdőben? Más szervrendszerekben? Agyban?
Agyban. Az agyi malária az gyakorlatilag szinte gyógyíthatatlan megbetegedés. A Magyarországon meghalt esetek szinte kizárólag agyi maláriában haltak meg.
Akik felveszik a védőoltást rendesen, a kötelezőt is, meg az ajánlattat is, akkor azok hosszú ideig védettek? Vagy ezt, ha megy, akkor legközelebb is
fel kell venni? Ezek általában 3-5 évig védenek. Tehát általánosságban azt tudom mondani, hogy 3-5 évig egyik-másik oltás még tovább. Tehát ezek nagyon hasznos dolgok. Ilyenkor történik meg az, hogy az illető egyszerre megkapja mindet. Mert ugye ezt egyszerűen be lehet adni. Mint hát egy 5-6-ot is kaphat időnként.
Köszönöm.
De azért higgyék el nekem, rendkívül hasznos dolgok.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes felelős szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani, és ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést, ami még el sem készült, automatikusan fogják megkapni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.